Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli. Továbbra is az utolsó órára fordulunk. Itt a Rádió Café 98.0-án március 3-án hétfő reggel 9 óra 8 perckor Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal jó reggelt kívánok én is. 0630-as 698-0-98-0. Menj arra medvehad nagyma.
Azt képzeld, úgy írtam, hogy medve, vagy úgy olvastad össze, hogy medvehagyma.
Igen. Medvehagyma úr, kérem, ne féljen a romantikának. A testnek érzetei vannak, a léleknek vágyai, az értelemnek elvei.
Agilles
sarkamat találta el a hallgató, mert Marcus Aurelius-tól. Egy példaképem ő, Marcus Aurelius. Igen.
És nagyon ideillik, köszönjük. Aztán mink van még, útinfónk az egyelőre nincs.
Remélem, csak én érzem úgy, hogy egyre gyorsabban sodródunk a harmadik világháború felé. Rendkívül nyugtalanítóak ezek az események, írja a hallgató.
Kétségtelenül nyugtalanítóak.
Nagyon szépen kérem a hallgatókat, hogyha ilyen irányú félelmeik vannak, olvassák el az Utolsó nyár című könyvet. Magyar történetes írta. Beszéltünk is róla egyébként. Nagyon tanulságos.
Igen.
Arról szól, hogy mielőtt ideért volna a front, azelőtt kérem szépen, hogy élt Magyarország. Úgy éltünk, mint hogyha nem közeledne Igen. a világ égés felén. Kablonczi Balázs remek könyve. Tényleg az elmúlt időszak egyik kedvenc olvasmánya számomra. Elég ijesztő, sok az áthallás, nem mondom, hogy egy könnyű olvasmány, de talán helyre rak bennünket bizonyos tekintetben. Na, és képzeljétek el, hogy ez a világ, vagy még akarsz olvasni?
Nem akarok, mert azokat nem akarom olvasni, amiket már nem olvasok, tehát érted, amit mondok.
Nem.
Van egy-két...
Nem írok, Na. nem olvasok, én magyar nemes vagyok.
Jó.
Nem ez a lényeg. Na, szóval, hogy mindnyájunknak áldozatot kell hozni, nekem is jó példával járunk elő, mert a Mihálovics gazda rovatot beáldoztam. De hogy miért? Ez a meglepetés következik. Hallgatsak?
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Mert hogy valamiféle Oscar-díj kiosztó volt az Egyesült Államokban, nem törődve az aktuál politikával, a művészvilág igenis megtartotta a sereg szemléjét, bár nem voltak kedvezőek az előjelek, úgyhogy ahogy mindig felhívtuk Dudás Viktor filmszakértőt, hogy értelmezze számunkra a néha értelmezhetetlen történéseket a filmszakmában. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Nem tudom, mennyire voltam beadva a Balázs felvezetője alatt, de nagyon jót nevettem.
Ja, kérlek.
No, figyelj, először is az előjelekről. Volt az a tűzvész, ami hát nem tudom, hogy mennyire volt egyértelmű, hogy egy ilyen szomorú eseménynek az árnyékában rendezzünk egy csillivilli társasági esemény, pont ott, ahol ezek a szomorú események történtek.
Hát ugye ez még januárban történt, azóta több díját adónak az időpontja módosult, hátrébb került, összecsúszott több esemény, de nyilvánvalóan az iparágnak az ünneplése, ugye, ami az egyik legfontosabb bevétel generáló csindadratája Hollywoodnak, Los Angelesnek, az nyilvánvalóan nem maradhat el. Ugye itt is a mostani műsornak is a legelső pillanatai azok arról szóltak, hogy Los Angeles, mi szeretünk téged, és mennyire fontos vagy nekünk, és mennyire szívünkön érezzük a városnak ezt a tragédiáját. Gyönyörű bejátszás volt, majd utána elindult Ariana Grande egy ilyen barna, szürke füstfelhőből énekelve. Hát ez némileg azért áthallásos volt már így az elején, de egyébként utána a műsorfolyam közepén ugye természetesen a tűzoltókat is színpadra szólították, vagy hát a tűzoltó képviselőit, akiket aztán ugye a Dolby Theater közönsége állva tapsolt, úgyhogy tulajdonképpen ilyen jellegű hatása nem volt, hogy emiatt elmaradt volna az Oscar, ugye az Oscar késleltetése soha nem is került szóba. Persze nyilván, ha most még mindig égne a bozót Kaliforniában, akkor nyilvánvalóan ez elgondolkodtatta volna a szervezőket, de ugye minek után most már lassan egy hónapja megfékezték a tűzvészt, azért ez már nem játszik.
No, a másik, hogy az Oscar-díj kiosztók azok ilyen többek szemében ez a folyamatosan veszített a vonzerejéből, már nem volt akkora durranás, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt, nem utolsó sorban azért, mert hogy a műsor vezetők azok azért nem tettek ki annyira magukért, hát most Conan O'Brienre esett a választás, őt még nem próbálták, vagy próbálták, mert és hogy szerepelt?
Nem próbálták, hogy most először vezetett műsort. Én egyébként őt, mint talk show műsorvezetőt, meg ugye most azóta már rengeteg ilyen videós tartalmat gyárt, én azokat többnyire szeretem, de itt az Oscaron nekem nem tetszett. Túlságosan önreflektív volt, tehát hogy majdnem minden harmadik, legalábbis az elején, így fogalmazom, bocsánat, tehát az elején azért nagyon sokszor megpróbálta elsütni azt, hogy akkor őt ide szerzőtessék, oda szerzőtessék, ez legyen vele, meg az legyen vele, meg én így, meg én úgy. Tehát, hogy ennyire önreflektívnek szerintem egy ilyen eseményen nem kell
lenni. Hát ez mégsem róla szól, hanem a filmekről.
Igen, meg azokról a sztárokról, akik ott ülnek. Tehát, hogy én legutoljára még a Chris Rockon, meg mondjuk még a Jimmy Kimmelnek az első, meg mondjuk még a második műsorvezetésén szórakoztam igazán, és azok ilyen tényleg odavaló események voltak. Ez egy kicsit olyan, hát, hogy is mondjam, nem rossz, de a jó nem ilyen, ugye szoktuk ezt mondani. Megpróbált egy picit ilyen erőltetetten fiatalos, és ilyen nagyon ilyen laza, és ilyen túlmozgásos lenni, és szerintem ez nem volt most odavaló. Mondjuk volt néhány kacagtató poénja, például az egyik, hogy na ez Hollywood nagy estéje délután 4-kor, de hát ugye ez meg a televíziós közvetítéseknek a rágfenéje, hogy ugye most már az Oscar tényleg annyira érdektelenné kezd válni a nagy közönség számára, hogy főműsor időben már nem lehet betenni, de azt gondolom, hogy ennek a műsornak a nézettsége az további esést fog produkálni. Mert hogy igazából a filmeknek sincs már akkora értéke. Tehát ugye a kábelszolgáltatók, akkor az internet, a stb. Ömlik ránk az audiovizuális tartalom, és most azt, hogy oké, te láttad a Brutalistát, te láttad a Gladiátort, meg láttad az Anórát, maximum 3-3 percet beszélünk róla, aztán utána már vagy valami sorozatról, vagy valami influencerről, vagy mit tudom én, miről fogunk beszélgetni, tehát hogy ez is tükröződik az Oscaron sajnos.
Igen, na, és jó, hát és megint hogy... meglepetés igen, van, mert hogy Anóra. Mondtad az Anórát, hát, megint
figyelj,
ugye...
Tényleg, amiket soroltál, Brutalista, nem tudom, Konklávé, Wikid, egy csomó minden.
Igen,
szóval
a Szerbe, Emilia Perez, Remi Moore, igen.
Minden volt az égvilágon, de az Anóra az hogy?
Nem láttuk jönni,
nem láttuk
de
jönni.
Mi nem ez, vagyunk filmszakértők.
Nem, egyáltalán nem vagyunk, és nem láttuk jönni. Jó, ami nem jelent semmi.
De jelent.
Miről szól egyébként egy remek western?
Az. Indiános.
Papucsos. Fakardos papucsos western, a bordélyházban.
Kardozós, partra szállós.
A bordélyházban, igen. Hát figyelj, akkor kezdjük azzal, hogy ugye Jancsó Dávid sajnos nem kapta meg.
Ja, igen, igen.
Szorítottunk.
Igen, így van.
Mert nagyon-nagyon szorítottunk, de azt mondom, hogy ettől függetlenül nem emelhette magasba a díjat, hiszen ugye az a Sean Baker, aki egyébként rendezte az Anórát és vágta is, ugye ő hapolt el előle az Oscar-díjat, azt kell, hogy mondjuk, hogy ettől függetlenül nagyon-nagyon büszkének kell lennünk rá, mert az, hogy persze. Magyarország ilyen elképesztő sikerszériát fut az utóbbi évek Oscar-díjon, hogy ennyire sok önálló filmalkotó jelöltünk is van, ez azt gondolom, hogy önmagában egyedülálló, és igenis büszkének kell lennünk a teljesítményére, és én biztosra veszem, hogy olyan csodávidot fogjuk még az Oscar színpadán látni, mint jelölt, és úgy is, mint aki majd boldogan emeli magasba azt a közel 4 kilós 32 centis szobrot. De az Anórára visszatérve pedig úgy nagyjából az Anóra is ugyanazt az utat futotta be, mint a mondjuk így, hogy a Saul fia, tehát hogy nyert Cannes-ban még májusban, azóta nagyon sok kritikusi szervezet, nagyon sok előjelölő szakszervezet is ezt a filmet hozta ki, többek között ugye a Critics Choice-nál is, ahogy én tag vagyok, ott is ez a film nyert, tehát azért nem volt annyira meglepetésszerű. Nagyjából mindenki azt látta, hogy vagy a Brutalista, vagy az Anóra, de hogyha ez a kettő nem, akkor esetleg a Konklávé, de azt gondolom, hogy az Anóra egy olyan film, amivel nem nagyon lehet szakmailag, meg történetmesélésileg vitatkozni. Én is erre szavaztam egyébként, és ugye a Brutalista ellen nagyon sok szakmai vélemény szólt az ügyben, hogy most a moziban 4 órára beláncoljuk az embereket, az a mozinak,
tehát ez volt az alap probléma?
Meg a mozi közönségnek sem. Noha Jancsó Dávid munkájának köszönhetően azt gondolom, hogy a film egyáltalán nem ért. A filmet nézve egyáltalán nem érzett, hogy 4 óra lassúságban cammogna. Én a Wikidet 9-szer hosszabbnak éreztem, pedig rövidebb film.
Jó, de azért a Brutalista is kapott elismerést, hiszen a legjobb férfi főszereplő díját például Adrien Brody bezsebelte vele.
Igen, és ugye ez is várható díj volt, tehát ez sem volt meglepetés. Uh-huh. Az meglepetés volt, hogy a Miki ugye megkapta a legjobb női alakításért járó díjat, az Anóra főszerepén, hogy ott meg mindenki a Demi Moore-t várta a szerért, mert ez micsoda nagy visszatérés történet lett volna, hiszen ugye már láttunk ilyet korábban a Brendan Fraser, a Jamie Lee Curtis, meg a Kehui Kwan, hogy így hosszú évből visszatértek, és megkapták a méltó elismerést a pályájukért. Hát Deminek úgy tűnik, hogy most ez nem sikerült, pedig azt gondolom, hogy az ő alakítása is megkaphatta volna az Oscar-díjat.
Uh-huh. Csalódott volt Demi Moore? Látszott rajta, vagy ő ahhoz túl jó színész, hogy
Ezt már sok a plasztika, és nem látszik az arcjáték, már elnézést.
Elkapta, a kamera rögtön elkapta. Aha. Tehát ugye volt egy időszak, amikor direkt mutatták a jelölteket hosszas másodpercekig a boríték felbontás után az osztott képernyőn, és abból azért ott, ha valaki rákeres az internetre, hogy Oscar csalódott arcok, ott azért lehet néhány nagyon látványos citromba harapást, meg káromkodást elmúlvoló szájszél látni, aha, de itt most rögtön elvették róla a kamerát, mert hogy hiszen a Mickey Madison és a csapata, meg a filmalkotóinak a közös ünneplésére fókuszált a kamera, úgyhogy de nyilvánvalóan egy ilyen dolog az mindig csalódás, még akkor is, hogyha úgy vagy vele, hogy persze, jó, oké, persze, bárki megnyerheti, és hát ugye a Demi Moore esetében azért, mert gyakorlatilag mindent megnyert előtte, tehát ugye gyakorlatilag úgy volt, hogy hát ezt a kategóriát aztán tényleg oda lehetne adni előre borítékba, ahogy a Zoe Saldanyát is oda lehetett volna adni borítékba, hiszen ő is megkapta, és a Kieran Culkin is ugye megkapta, tehát hogy gyakorlatilag a színészi kategóriák azok nagyon-nagyon lefutottak voltak, de az, hogy a Demi Moore végül nem tudta behúzni a díjat, ez inkább talán annak köszönhető, hogy ugye az Oscar kezdett jobban nemzetközivé válni, tehát ugye a közel 10 000 aktív szavazónak ugye a nagy része már nem Los Angelesben meg Beverly Hillsben lakik, él, és valószínűleg a világ összfilmes Oscar szavazó véleményét vagy véleménye az jobban a Mickey Madisonra esett, mint a Demi Moore-ra.
Mi a személyes kedvenced, úgy nagyjából az ízlésedet tükrözi, mert hogy elég erős kritikával szoktad illetni az Oscar filmeket, és a Brutalistával már mondta is egy félmondatot, hogy azért 4 órás filmalkotást elvárni a közönség.
Sőt, a Wikidről is, hogy az meg hosszabbnak tud, bár rövidebb.
Igen, hát ugye 3,5 óra, tehát pontosítsunk, tehát ugye, hogy azt mondtam, hogy 3,5 óra a Brutalista, csak kb. 4 órát ülsz a moziba a reklámokkal, meg együtt. Tehát, hogy azért abból úgy kijön nagyjából a fél munkaidő, de nem bánom egyébként, mert tényleg ez is egy olyan film, amit látni kell. Hát most így utólag, amit nekem nagyon hiányzott, az, hogy a Denis Villeneuve nem kapott rendezői jelölést például, vagy a Konklávénak a rendezője nem kapott jelölést. Én nagyon szeretem a Mangoldnak a munkásságát, de én most a Bob Dylan filmért nem jelöltem volna. Korábban a Ford versus Ferrari filmért sokkal inkább jelöltem volna a Mangoldot, mint most. De hát most figyelj, ez az Oscar, nekünk az a dolgunk, hogy most akkor innentől kezdve rágjuk a gumicsontot miatta utána, hogy miért ez, miért az, miért nem amaz. Annak örüljünk, hogy a Dűne végül is 2 technikai díjat behúzott.
De ennek meg miért? Ennek tetszett a dűne azért? Most meghökkentem, hogy a dűnét behoztad, mert nekem az első rész oké, az rendben volt, de itt ízlések és pofonok, ugye ne vitatkozzunk, csak így elmondjuk a véleményünket. Nekem az első rész új volt, meg forradalmi, meg nem tudom. A második részt úgy érzem, hogy nagyon összecsapták a végét. Tehát,
hogy... A másodiknál én azt nézem, hogy a Denis Villeneuve látványra talán több energiát fektetett, mint a történetnek a kibontására, de ugye a regényben, ha ez van benne, akkor ha meg hozzáír, és amiatt mondjuk még részletesebbé kezd válni a történet, vagy még szövevényesebbé, akkor meg a hardcore rajongók kezdik megtámadni, hogy most ezt még kellett beleírni, mikor a könyvben nincs is. Tehát, hogy ő vizualitását próbálta az egésznek inkább visszaadni, megteremteni, és ugye én most azért is hozom ide a dűnét, mert ugye az idei Oscaron a Jancsó Dávid vágta Brutalista mellett azért még két film, ott volt az Oscar versenyben, ami Magyarországon készült, jelentős magyar közreműködéssel, ugye ez a Dűne 2, meg az Alien Romulus. Tehát, hogy azért az, hogy egy ilyen pici ország ott van a filmes világ nagy-nagy eseményén, három olyan filmben is, amiben több száz honfitársunk dolgozott, ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen büszkeségre.
Így van.
Abszolút. Oké. Milyen nagy dobások
hát
követnek? Igen?
Hát most a Conan O'Brien nekem, ha ilyen szempontból mondani kell valamit, az mondjuk csalódás volt, de például az Adrian Brody-nak a köszönő beszéde az megint nagyon-nagyon emlékezetes volt. Ugye már a díját adó előtt már fölrobbant az internet attól, hogy ugye 22 évvel ezelőtt, amikor első Oscar díját kapta az Adrian Brody, akkor ugye a Halle Berryt lesmárolta, és ugye azt mondta, hogy hát bocs, de azt hittem, hogy az is benne van az ajándékcsomagban, és most a Vörös Szőnyegen visszaadta ezt a kölcsönt neki a Halle Berry, mert az egyik interjú közben oda ment és hátulról lesmárolta az Adrian Brody-t. Ugye ez a 22 évvel ezelőtti eseményt ismételte meg. Persze ott volt az Adrian Brody felesége, és akkor meg is beszélték, hogy ezt tudod, ez az, ami de ez a mém, vagy ez a momentum, ez gyakorlatilag mondhatni azt, hogy az idei Oscar egyik legemlékezetesebb pillanata. Na most én ilyen pillanatokat hiányoltam leginkább a színpadról. Tehát ez a menjünk föl, vegyük át, kicsit könnyez, köszönjük meg az ügynökünknek,
családunknak mindenkinek,
de hogy olyan igazán hát talán még egyet lehetne kiemelni, hogy amikor a Sean Baker ugye a legjobb rendezésért megkapta a díjat, akkor a Quentin Tarantino adta át a díjat, és akkor külön megköszönte a Quentin Tarantinónak, ugye volt egyszer egy Hollywoodban, felfedezte a Mickey Madison-t, mert hogy ő abban a filmben látta, és akkor döntött el, hogy ennek a filmjének, az Anora című filmjének ő lesz a főszereplője. Tehát azt gondolom, hogy ezek a pillanatok azok, amik az Oscart úgymond nagyját tudják tenni, de ebből kellene, vagy kellett volna több. Tehát tök jó, hogy a Conan O'Brien a műsor első harmadában átöltözött a fekete öltönyből kékbe, de most ezért nem gondolnám, hogy külön meg kéne tapsolni a műsorvezetőt.
Igen.
Oké.
Jó van. Nagyon
hát
szépen
akkor
köszönjük.
És már én is kezdődött a felkészülés a jövő évi Oscarra.
Igen. Remélem, hogy valamilyen fiatalosabb, dinamikusabb, kevésbé önreflektív műsorvezetőre váltanak. Még talán az sem lenne baj, hogyha egy fiú és egy lány lenne, ha bár ugye korábban a Franco Nero meg az Enerzői annyira nem váltak be, de hát ha azért az új generációban felbukkan, mert egyébként az látszott, hogy nagy generációváltás van. Tehát az, hogy Miley Cyrus estéiben felvonul az Oscar vörös szőnyegén, ezt azért még amikor a Hannah Montana korszakot éltük, akkor még nem feltétlenül számítottunk, hogy gondoltunk erre. És mondjuk a vörös szőnyegen nagyon furcsa volt látni, hogy a színésznők meg a túlnyomó többsége a nagy estélyi ruhákban agyon tetoválva lépdel.
Ez megint ízlés dolga, igen.
Ízlés dolga, nyilván nem, ne ítélj, hogy ne ítéltes, de értem.
Igen,
érted.
Látnád az hátamon a jakúza tetoválás, akkor mindjárt visszafogadom.
Biztos, hogy nem vagyunk rá kíváncsiak, köszönjük szépen.
Megmutatom neked, Balázs, hogy pillanat.
Na, jó, ott van a Rubikon.
Igen,
ott van a Rubikon.
Igen, a Rubikon átlovagló Cézár, ahogy átnyíl a
habok. Ahogy a zsebéből dobókockák potyognak.
Teljes légió is rá van oda. Na mindegy, köszönjük
Viktor,
szépen.
Viktor, köszi szépen.
Én is köszönöm.
Szia,
napot mindenkinek.
Tudás Viktor filmszakértővel elemezgettük egy picit, illetve hallgattuk őt, hogy az Oscar díjkiosztó hogyan is ment, és hát ki mit, milyen díjat kapott, milyen meglepetések voltak.
Most szusszanyunk egyet, zenék következnek, aztán pedig tőzsdét nyitunk, majd a kvantum kommunikáció kerül ide az asztalra.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Cibere Ákos elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogyan indul a hét itthon, meg Európa szerte, meg a devizapiacokon?
Itthon nagyjából még a pénteki záró szinten van a Bux Index, egy 1%-os emelkedés látható jelenleg a Bux Indexben, és ahogy éppen ezt kimondtam, egy 1%-os csökkenésbe fordult, jelenleg 87.051 ponton van a Bux Index, nagyjából átlagosnak mondható 1,1 milliárd forintos forgalom mellett. A vezető részvényeink közül pedig egy egészen vegyes kép látható, ugyanis a Magyar Telekom és a MOL mutat emelkedést. Magyar Telekom egy 1,88%-os emelkedéssel 1624 forinton áll, míg a MOL egy 0,5%-os emelkedéssel 2894 forinton van. Még a két másik vezető részvényünk, az OTP, az egy 4%-os csökkenéssel 23690 forinton van, míg a Richter egy 40 forintos csökkenéssel 10740 forinton áll jelenleg.
Európában milyen a hangulat?
Európában is inkább egy vegyesebb hangulat látható. Itt a vezető indexek közül például mondjuk a DAX és a brit FTSE egy 2%-os emelkedésben van, míg a Eurostox és a CAC index egy kisebb csökkenést mutat. Itt a befektetők inkább egy ilyen vegyesebb reakciót tettek itt az elmúlt hétvége eseményeire. Itt ez külön kiemelhető az, hogy egy kifejezetten erős emelkedés látható éppenséggel a reggeli órákban a európai védelmi részvényekben.
Világos, az érthető, azt hiszem. A forint piac, ami újság, elég volatilis vált az utóbbi időben, ugye ez a pénteki Zelenszky, Trump, J.D. Vance csörte is megmozgatta, aztán kicsit visszaerősödött, most hogy állunk?
Igen, ez a Trump-Zelenszky találkozó egy kifejezetten erős mozgást indított meg a forint piacán. Itt döntően a pénteki napon, még igaz az alacsonyabb likviditás során közel 408 forintig is elgyengült a forint az euróval szemben, azonban ez azóta visszakorrigált a ma reggeli órákban. Itt a most éppenséggel pont egy újabb gyengülés után erősödésbe kezdett a forint. Itt a 403,2 forintról, most visszaerősödött a forint a reggeli órák szintjére 401,9 forint környékére. Míg a dollárban egy hasonló mozgás látható, azonban egy kicsikét gyengébb maradt a forint az amerikai zöld hasúval szemben, és jelenleg 386,7 forintot kérnek el egy dollárért.
Oké, és akkor ma lesz, azt hiszem, délelőtt 10-kor, ugye, egy kis izgalom a adatközlés tekintetében.
A mai napon igazából az egész délelőtt folyamán egy izgalmasabb, egész délelőtt igazából Európából fognak érkezni feldolgozóipari adatok. Igaz, itt köztük mondjuk 9-kor érkezett a magyar adat, is, de a délelőtt folyamán az egész Európai Unióból fognak érkezni. 11 órakor Európai Uniós inflációs adatok fognak érkezni.
Ja, még az is.
És ugyanúgy a délutáni órákból hasonló BMI adatok fognak érkezni majd az Egyesült Államokból is.
Jó, nem fogunk unatkozni. Köszi szépen a beszámolódat, akkor jó munkát kívánunk.
Köszönjük szépen, nektek is további szép napot.
Cibere Ákos elemzővel néztük át a tőzsdéket.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Korábban elkezdtünk egy beszélgetést, mondhatni sorozatot, mert akkor abban maradtunk, hogy majd a kvantum technológiáról fogunk még beszélgetni, és most ezt tesszük, ezt folytatjuk tulajdonképpen. Ezért is van itt szakértőnk a stúdióban, Bacsárdi László, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének egyetemi docense. Szervusz, üdvözlünk!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatóknak!
És hát
az ide a kvantum nemzetközi éve. Innen indulunk.
Ja, innen indulunk.
Oké, okay? Ez így eddig van. Világos. Eddig nem világos. Tudjuk, mi az a kvantum, de a nemzetközit, meg az évet, azt értjük.
Az stimmel. Meg ugye múltkor már beszélgettünk a kvantum technológiáról. Hát, hogyha most ebből vizsgáznom kéne azért így első kifutás. Körülbelül, igen. De az megvan, hogy négy alapillérét felvázoltuk ennek a dolognak, és ebből az egyik a kvantum kommunikáció. Most egy kicsit erre fogjuk ugye hegyezni a beszélgetést. Megvan olyan is volt, hogy a kvantum számítógép a támadó, a kommunikáció a védő, az a pajzs. Kettes?
Bőven megvan a kettes, sőt, ebből már egy közepes és össze lehetne hozni egy szóval.
Egy huncut piculát nem adtam volna ezért a kettesért, Balázskám, de na, ügyes.
Egy picit, akkor még egy kis alapozást azoknak, akik nem hallották az első részt, és akkor forduljunk rá erre a kommunikációs részre, hogy mi ez pontosan, és mi történik ezzel.
Igen, szóval február elején arról beszélgettünk, hogy a kvantum fizikának a törvényeire alapozva létre tudunk hozni egy újfajta technológiát, amit kvantum technológiának nevezünk, és ennek négy pillérjét különböztetjük meg most, amikor a második kvantum technológiának érjük a forradalmát. Az egyik a kvantum számítógépeknek a világa, a másik az a kvantum érzékelés, hogyan tudunk nagyon jól működő, hatékony szenzorokat készíteni, amit akár fel lehet használni az egészség ügyben. A harmadik terület az a szimuláció, kvantum szimuláció, különböző rendszereknek a szimulálása, és negyedik az pedig a kommunikáció, hogyan tudunk kvantumfizikai elven kommunikációt.
Na, fejtetni. Akkor ezt fejtsük meg, hogyan lehet kommunikálni, mi módon?
Mert hogy ráadásul még az is rémlik, hogy ebben egy picit közelebb járunk a kézenfekvő, vagy kézenfekvő felhasználhatóság tekintetében, mint az, hogy megépítsük az amúgy már ugye az elméletet korábban megismerte a tudós társadalom a kvantumszámítás elméletet, de azért még ott a hardware összegyúrásával még.
Haladunk a közepes a jó jegy felé, ez egy hónapos emlékeket így felidézve, mert csak a hallgatók is erre lennének képesek az egyetemen, hogy így összeszedjék magukat egy-egy szóbeli beszélgetés során. Szóval igen, a kvantumkommunikáció során fényt használunk, fotonokat, amik a fénynek az alkotó részét. Ugye most egy rádió műsorban vagyunk, mert én csak ritkán, ti meg állandóan, amikor a hangot használjuk arra, hogy információt átadjunk. A kvantumkommunikáció esetében a fényt használjuk fel erre, és ennek a fénynek az apró kis alkotó eleme, amit fotonnak nevezzük, ebbe képesek vagyunk információt kódolni, méghozzá egy bitnyi információnak megfelelő dolgot. És az az érdekessége még ennek az egész kvantumos világnak, hogy itt a kvantum fizika törvényei miatt nagyon érdekes dolgokat meg tudunk tenni ezzel a fotonnal. De ami szerintem érdekes lehet itt a rádióhallgatók számára, hogy a kvantum kommunikáció elveit felhasználva arra vagyunk képesek, hogy titkos kommunikációt folytassunk, olyat, amit nem tudnak lehallgatni mások.
Mert hogy? Ezt hogy kell elképzelni? Mert hogy a fotonokat nem tudja befogni
azért, mert
mindenki?
Amikor van ez az egy darab foton, ami nagyon kicsi, nem láthatjuk a szabad szemünkkel, akkor ennek a fotonnak mi erről a fotonról nem tudunk más sorozatot készíteni. Ezt szintén a kvantumfizikának a törvényei garantálják, hogy egy darab fotonról tökéletes más sorozat nem készíthető. Ez azt jelenti, hogy lehallgatást nem tudunk ezzel szemben végrehajtani, mert egy lehallgatáskor igazából egy ilyen információ másolás történik meg. Ezt a lehallgatás egyébként passzív támadásnak nevezzük a kiberbiztonságnak a témakörébe, ami azt jelenti, hogy az egyfotonos rendszerekkel szemben ez a passzív támadás nem létezik. Aktív támadás tud csak megjelenni, az aktív támadás pedig azt jelenti, hogy jön egy támadó, és ő elkapja ezt az egy fotonunkat, elkezdi pofozgatni, hogy kiverje belőle, hogy ő milyen információval is rendelkezik, de azzal, hogy hozzányúl ehhez a fotonhoz, szintén a nincs másolás tétel miatt, megváltoztatja ennek a fotonnak az eredeti állapotát, és látszódni fog, hogy valaki megpiszkálta ezt a fotonunkat. Uh-huh. Ezt úgy kell elképzelni, amikor berendezésekről beszélünk, hogy vannak ezek a kvantumkommunikációs berendezések, amiket kvantum kulcserére...
Ezt akartam kérdezni, hogy ezek a kvantumkommunikációs berendezések, ezek kvantum számítógép alapúak, vagy ehhez nem kell ez a technológia?
Az a jó hír, hogy Ez is kvantum technológián alapul, de máshogy működik, aha, mint a kvantum számítógépek. Ez azt jelenti, hogy ezek a szobahőmérsékleten is tudnak működni. Sokkal jobban kifernek a gyárkapun, mint a kvantum számítógépek. Tehát kis túlzással webshopból most már bárki vásárolhat magának, hogyha van pár százezer eurója ilyen kvantum kommunikációs berendezés.
És a kártya limitjében van állt a rendes a gyors.
Hát igen, kicsit feljebb kell vinni, hogy ezt a tranzakciót meg tudjuk ejteni. De ennek a segítségével arra vagyunk képesek, hogy kulcsokat cseréljünk ki két távoli fél között. Ezeket a kulcsokat pedig titkosításra használjuk fel, hogy titkosan kommunikáljunk. Uh-huh. Nyilván ez egy rádió műsor, most ez bárki hallhatja, de van egy csomó olyan tranzakció, amit szeretnénk biztonságban tudni.
Ezek a kvantum eszközök, ezek hogy néznek ki, még kísérleti stádiumban vannak, vagy aki már nagyon fél attól, hogy a kínaiaknak, a Googlenek etcetera, van kvantum számítógép, és nagyon szeretné feltenni az adataikat, mondjuk államok, azok már használhatják ezt a védekezési módot?
Igen, igen. Mit mondtál, hogy múltkor beszéltünk itt a pajzsornagokadról, itt a kvantum kulcserének a világa, az már jóval előrébb tart, hogy ilyen berendezéseket lehet vásárolni. Ezek egy úgynevezett egy vagy két reknyi vagy reknek megfelelő méretű eszközök, ezt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk egy régi asztali számítógép, vagy a mostani világban mondjuk három nagyobb laptop egymásra pakolva, ez a laptopnak, vagy ennek az eszköznek a mérete. Ebből kettő darabra van szükség, az egyik oldalon, a másik pedig 50 vagy 100 kilométerrel arrébb a másik oldalon. A kettőt össze kell kötni.
Mivel? Min mennek a fotonok?
Az egyik megoldás az, hogy optikai szárat használunk, üvegszárat, ezzel tele van Budapest.
Igen, most már úgy alakul. Igen.
A másik lehetőség az, hogy szabad térben küldjük át a fotonokat, milyen kutatással is foglalkozunk a Műegyetemen. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy van egy lézerünk, abból kilépnek a fotonok, tulajdonban egy társcsövünk, és a társcsővel elkapjuk. És ezt meg lehet.
És ezt a lézert nem tudják a légköri viszonyok befolyásolni, tereptárgyak befolyásolni, stb.
De a hat rá a légkör, tehát hogyha egy ilyen naposabb reggelünk van, mint a mai nap talán, akkor ott könnyebb szabadtéri kvantumkommunikációt folytatni. Hogyha olyan pocsékabb idő, mint ami az elmúlt napokban volt, akkor nagyon zavaró lesz az egész kommunikáció. Viszont a technológiánk már arra képes, hogy ne csak épületek között csináljuk ezt meg szabad téren, hanem akár egy műhold, meg egy földi vevőállomás között. Ez utóbbi, ez most még a kísérleti fázisban van, mert hogy voltak sikeres kísérletek, és ez halad előrébb. A vezetékes világban ott már kereskedelmi forgalomban lévő eszközök vannak, ott már piacról beszélünk, aminek a nagysága az több milliárd dollár az előjelzések szerint, ahova ez el fog jutni. Az épületek közti kommunikációt tekintve ott pedig az elmúlt egy-két évben megjelent olyan startup, aki már ilyen eszközöket kínál, tehát ott valahol félúton lehetünk a kutatás, meg a termékesítésre. Uh-huh.
Most az jutott eszembe az eddig elhangzottak alapján, hogyha ezt így adjuk, vesszük ezeket a fotonokat, lehet, akkor ezt lehet hálózatba kötni, és akkor ez a kvantum internet?
Az első lépés, ahol most tartunk, ez a kvantum alapú kulcsétosztás, tehát hogy osszunk meg fotonokat azért, hogy ebből egy biztonságos kulcsot hozzunk létre, amit utána felhasználunk arra, hogy a hétköznapi kommunikációnkat titkosítsuk, tehát a normál banki belépésünknek, meg bármit, amihez szükségünk van titkos kulcsokra, és ezeket hagyományos eszközökkel tesszük meg. Tehát vannak a kvantum kulcsal eszközeink, de a rendszerünk többi része azok a megszokott eszközök. Úgyhogy ha át akarunk váltani kvantum kulcsétosztásra, csak oda megyünk a szerver termünkbe, és betesszünk egy kvantum titkosító berendezést a meglévő rendszerünkbe, és ezeket összekötjük egymással a optikai szán, olyan korábban említettem. A kvantum internet az a következő lépés. Ennek a segítségével mi kvantum számítógépeket, vagy különböző kvantum eszközöket akarunk majd összekötni egymással. Ahhoz, hogy ehhez meglegyen a technológiánk, ahhoz még sokat kell dolgozni, de amiatt, hogy ez a kvantum kulcsere, ez halad, és egyre érettebb ez a technológia, és az itt rendelkezésre álló eszközök. Így úgy látjuk, hogy előbb-utóbb képesek leszünk a kvantum internetet is megépíteni, az pedig egy ilyen tényleges hálózat is lesz, ugyan említettem.
Uh-huh. Ehhez mekkora infrastruktúrális fejlesztések szükségesek? Tehát a mostani internetnek a vasait, azt le kell cserélni teljesen más technológiára? Vagy ez egyszerűbben fog felépülni?
Én úgy gondolom, hogy a kvantum internet is egy ilyen különálló internet lesz, tehát nem arról lesz szó, hogy lecseréljük az eszközeinket, a számítógépünket kvantum számítógépre, hanem a kvantum internet segítségével dedikált kvantum eszközöket tudunk összekötni, tehát hogyha van egy kvantum számítógép Budapesten, egy pedig Münchenben, akkor ezt a kettőt össze tudjuk kapcsolni, hogy még hatékonyabban tudjanak működni, vagy ha Budapesten belül lesz majd 10 darab, akkor ezt a tizet. De hogy nem arról fog szólni a kvantum internet, hogy cseréljük le azt a klasszikus internetet, amelyen keresztül a hallgatók vissza tudják majd hallgatni a szatadást is.
Arról is beszéltünk, hogy ugye a Quantum éve 2025, és volt egy rendezvény Dubajban, a Quantum Innovation Summit 2025. február 25 és 27-e között, és itt meglepő módon mindig szoktunk vekengeni, hogy mi magyarok le vagyunk maradva a high-techbe, de pont itt volt egy magyar delegáció, mert ezek, amiről beszéltünk, a kvantum kommunikációban ebben elég erős hadállásaink vannak, ugye?
Ez így van, igen. Azért is kértem egy kávét a mostani beszélgetés elején, mert még a jetlagbe szenvedek, nemrég értem vissza Dubájból, és 3 óra az idő eltolódás Budapest meg Dubáj között. De igen, egy 3 fős magyar delegáció tagjaként vettem részt a Quantum Innovation Summit-en. Én képviseltem a műegyetemet, volt egy kollega, aki egy kutatóintézetet képviselt, egy harmadik kollega pedig egy céget, aki a kvantum világ iránt érdeklődik. És nekem arra volt lehetőségem, hogy itt tartsak egy 30 perces előadást a hazai fejlesztésekről,
amit
folytatunk.
Tényleg olyan jól állunk, mint ahogy én megelőlegeztem? Mert az, hogy meghívást kapott egy magyar delegáció, az sugallja, hogy lám, akik kvantummal foglalkoznak, számításba veszik a magyarokat.
Én úgy gondolom, hogy az itthoni hazai szakmai kvantumos közösséget azt nemzetközileg elismerik, nem csak kommunikáció, hanem akik mondjuk kvantum számítógépekkel vagy egyéb kvantum technológiákkal foglalkoznak, és odafigyelnek arra, hogy milyen kutatást végzünk. Nyilván egy kutatáshoz is szükség van pénzre, pénzre, meg pénzre, és ebben a különböző országok máshogy állnak. De én úgy gondolom, hogy a kvantum kommunikáció területén, amivel foglalkozunk, azzal ezért eléggé az érmezőnyben járunk.
Nagyon klassz.
Jó, nagyon szépen köszönjük, folytatása következik, ha már a kvantum éve a világban, akkor nálunk is a Millás reggelében legyen ez a kvantum éve, úgyhogy szívesen látunk máskor, és folytassuk ezt a témát, mert nagyon érdekes, és nagyon innovatív, előremutató technológiáról van szó. Köszönjük, hogy
és nagyon örrendetes, hogy
és gratulálunk az előadásodhoz, amit ugye Dubajban tartottál.
Abszolút, így van, köszönjük még egyszer.
Bacsárdi Lászlóval beszélgettünk, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének egyetemi docense ő.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
No, mi pedig akkor ennyit tudtunk ma reggel letenni az asztalra. Reméljük, hogy tartalmasan telt a velünk töltött idő. Most a záró akkordok, azaz Szoller Andi hírei jönnek, aztán holnap reggel 6.30-tól ismét élőben Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, a felállás azonban majd változni fog. Van valami, Balázskám?
Gyorsan végig scrolloztam itt, hogy valami látom, fontos útinformáció, vélemény, de az igazság az, hogy mi igyekeztünk feldolgozni a legtöbbet, és lehet, hogy elsikadok fölöttük, elnézést, hogyha valami olyasmi van, amit nem látok és nem olvasok be, de szerintem a zömét megbeszéltük, nagyon sok a vélemény nyilván, amit köszönjük szépen, hogy írtok, mindent elolvasunk, legfeljebb nem tudjuk adásba illeszteni, mert nincs helyünk időnk.
No, köszönjük szépen, akkor mára mindenki figyeljen oda a kedvezőtlen világpolitikai fejlemények ellenére is. 2 dologra, az egyik a mikrobiomjának az állapota, mert meghatározza egészségi állapotunkat, amely, mármint az egészségi állapot, meghatározza GDP termelő képességeinket, amelyek, hogyha elmaradnak a vártól, akkor a büdös életben nem érjük utol Bulgáriát, úgyhogy ennek jegyében előre. Sziasztok!
Szép napot, sziasztok!
Ja, persze, meg majd azt. Nézd, már nem engedi magát a
kis csengel.
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.